Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország sporttehetségekben gazdag ország, és ez megmutatkozik a Magyar Honvédség állományában is. Ejtőernyős válogatottjuk a világ élvonalában van, közölte a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára Szolnokon. Varga Tamás a Nemzetközi Katonai Sporttanács 46. ejtőernyős világbajnokságának megnyitó ünnepségén azt mondta, a magyar kormány elkötelezett a sport támogatása mellett. Ebben a nehézségekkel terhelt világban a sport utat mutat és megtanít a tisztességes küzdelemre, a versengő felek pedig megtanulják, hogy ellenfélként és ne ellenségként tekintsenek egymásra, tette hozzá. Ezen kívül a sport kapcsolatokat teremt a sportolók és a szurkolók között. A közös élményeken keresztül megtanít egymás tiszteletére, jegyezte meg. Az államtitkár kiemelte, múltunk történelmi példáink, történelmi örökségünk azt bizonyítja, hogy az emberi élet, a béke és a szabadság egyaránt törékeny és pótolhatatlan érték. A 20. század tragikus világháborúi után Európa számos országában új célként fogalmazódott meg, hogy a katonák sokkal inkább a sportpályákon, semmint a harctereken találkozzanak egymással, mondta. A magyar kormány korábbi döntései alapján az állam a 2024. szeptember 1-től térítésmentesen biztosítja a végzős középiskolásoknak a B-kategóriás vezetői engedély megszerzését, ami a KRESZ és az egészségügyi oktatást tartalmazza. A Magyar Honvédség a gyakorlati képzést támogatja, és a kiválasztott intézményekkel kötött együttműködési megállapodás alapján már ősszel elindítja a jogosítvány megszerzéséhez szükséges tanfolyamokat, közölte a Honvédelmi Minisztérium a távirat irodával. Azt írták, a projekthez kapcsolódó pilot programban folyamatban van a kijelöltek szakoktatói képzése, amelyeket a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a KTI Nonprofit Kft. Tart. A szakoktatói képzésben a Magyar Honvédség állományába tartozó katonák vehetnek részt, amennyiben betöltötték 23. életévüket középiskolai érettségivel, valamint legalább 2 éve érvényes B-kategóriás vezetői engedéllyel és egészségügyi alkalmassági vizsgával rendelkeznek, ismertette a szaktárca. Hozzátették, a tervek szerint a képzés a képesítő vizsgákkal együtt augusztus hónapban lezárul. Tudatták azt is, hogy a diákok képzése a Magyar Honvédség és a középiskolák együttműködési megállapodása alapján valósul meg. Magyarország a fejlődő távol-keleti kapcsolatainak köszönhetően különleges szerepet tölt be a Kína és az EU közötti kapcsolatokban, mondta a budapesti EU-Kína turisztikai csúcstalálkozó szerda esti eseményén a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton hangsúlyozta, a héten kezdődött uniós elnöksége során Magyarország az EU versenyképességének javítását tekinti a legfontosabb feladatának. Ennek részeként a turizmus volumenének növelése mellett az idegenforgalom versenyképességét is ösztönözni kell, hiszen az unió gazdaságában az ágazat kiemelt szerepet tölt be. Az EU GDP-jéből 9%-kal részesedik, a munkavállalóknak 4,4%-át foglalkoztatja, a csaknem 10 milliónyi alkalmazotton túl közvetve mintegy 25 millió ember megélhetését biztosítja. A miniszter kiemelte, hogy az előrejelzések az Európába érkező kínai vendégek számának jelentős emelkedését valószínűsítik a következő évek során. Fogatversenyek, csikós bemutatók és számtalan program várja július 12-e és 14-e között az érdeklődőket a Hortobágyi Lovasnapokon, közölték a szervezők a program debreceni sajtótájékoztatóján. A rendezvény központi eleme az először megszervezendő Ménes Fesztivál lesz. A Mátai Ménes 3 ménes birtokot hívott meg, a mezőhegyesi, a bábolnai és a szilvásváradi ménesek mutatkoznak be a rendezvényen, ismertette Pap László Debrecen polgármestere. Kiemelte, immár 56. alkalommal szervezik meg az eseményt, 10 éve közösen a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.-vel és a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóságával. Hangsúlyozta, hogy a Hortobágy évszázadokon keresztül adta a debreceni gazdaság és gazdagság alapját. Megjegyezte, ezt a történelmi tradíciót tovább kell vinni, és ez a felelősségtudat vezérli a várost, amikor évről évre odaáll a lovasnapok mellé. A rendezvényt az idén több mint 9 millió forinttal támogatja Debrecen városa, tette hozzá. Végül az időjárásról. Gomoly felhős napos időre van kilátás. Zápor néhol előfordulhat, nagyobb eséllyel a Duna vonalától keletre, illetve az Alpok-alja térségében számíthatunk esőre. Az északnyugati északi szelet a Dunántúlon és a Duna vonalának tágabb térségében élénk, az északnyugat Dunántúlon erős lökések kísérik. A hőmérséklet napközben 25 és 28 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám.
Agria nyári játékok.
Marica grófnő.
Kálmán Imre örök klasszikus a július 12-én 21 órától az Egri várban.
Húzzad csak kivirágos virradatig.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Pap Ildikó vagyok. Június 20-án tartották a 2023-24-es tanév ünnepélyes lezárását az Egri érseki papnevelő intézetben. Műsorunkban az ünnepség beszédeit hallják. Dr. Dolhai Lajos rektor, az Egri Hittudományi Főiskola, az érseki papnevelő intézet és a Redemptoris Mater missziós szeminárium nevében köszöntötte a megjelenteket.
Az Egri Hittudományi Főiskola, az érseki papnevelő intézet és a Redemptoris Mater missziós szeminárium nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm érsek atyánkat. Mindnyájan köszönjük neki, hogy intézményeinknek nem csak hivatalos fenntartója, hanem gondviselője is, aki aggódó szeretetével és imádságaival is segít és támogat bennünket. Kedves testvérek, a Zsolozsmában akkor szoktuk imádkozni a Te Deumot, ha vasárnap vagy főünnep van. Azt hiszem, hogy nyugodtan, túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a mai napon ebben a házban, az Egri szemináriumban valóban a mai nap főünnep. Mert befejezzük a tanévet, és ünnepi örömmel átadjuk érsekatyának azokat a papnövendégeket, akik 5 vagy 6 éves képzés után jelentkeztek a diákonusi és a papi szolgálatra. Istennek legyen hála, a mai napon befejezzük a tanévet. Ismét eltelt egy esztendő. Az egri rituáli költői megfogalmazása szerint elenyészet minden viszontagságával és minden örömével. Valószínű, hogy sokféle érzés és gondolat van jelen a lelkünkben. Például hitből fakadó örömmel gondolunk arra, hogy ebben az évben 7 papot és 3 diákonust tudunk adni a helyi egyház, az Egri Főegyház megye szolgálatára. Örülünk annak is, hogy a szépen felújított szemináriumban tanulhattunk, és ebben az évben már az eredeti szépségében ragyogó bazilikában lesz a papszentelés. Örömmel jelentem be azt is, hogy a tegnapi magyar közlönyben megjelent Linszenbold Levente, Török László és Rass Csaba atyák főiskolai tanári kinevezése. Linszenbold Levente atya pedig június 7-én eredményesen befejezte a habilitációs eljárást Pázmány Egyetem K. Nagyok intézetében, és majd július hónapban megkapja erről a diplomát. Nyilvánvaló arra is gondolunk, hogy az elmúlt években drámai módon megfogyatkozott a papságra jelentkezők száma, az aratni való sok, de a munkás kevés, és sajnálatos módon még olyanok is vannak, akik elhagyják a papi szolgálatot. A múlt, a jelen és a jövő is foglalkoztat bennünket. Goethe a németek nagy költője szerint sem az emlékezés, sem a felejtés nélkül nem lehet élni. Nyilvánvaló, hogy ami rossz volt az elmúlt évben, azt szívesen elfelejtjük, ami jó volt, arra pedig szívesen emlékezünk. Érzéseink és gondolataink zűrzavarában csak a hitünk, csak a mi keresztény hitünk az, ami valamiféle rendet tud teremteni. És ez a hit Pádre Piusz havaival élve azt sugallja nekünk, hogy a múltat, az elmúlt tanévet ajánljuk Isten irgalmába, a jelenünket és a jövőnket pedig mennyei atyánk gondviselő jóságába. Ferenc pápa pedig a közelmúltban arra figyelmeztetett bennünket, idézem, ne hagyjuk, hogy a mélybe rántson bennünket a pesszimizmus örvénye. Az elmúlt idő is megvan valahol. Mondták gyermekkoromban nagyszüleim, illetve a falusi egyszerű emberek. És öregedő fejjel lassan látom, hogy lehet valami ebben a népi bölcsességben. Valahol megvan az elmúlt idő, és ez a valahol bennem van, illetve bennünk. Szép pillanataival, boldogságával, örömeivel, bánataival, nehézségeivel és fájdalmaival. Ezeken gondolkodva gondoljunk, kedves testvérek, arra, hogy az elmúlt idő, például az elmúlt tanév történései, szellemi és lelki élményei tesznek bennünket azzá, akik vagyunk. Az elmúlt idő, az elmúlt tanév is hozzánk tartozik. Hogy kik vagyunk, milyenek vagyunk, hogyan alakult a hivatásunk, azt azoknak a tanulmányoknak, vizsgáknak, imádságoknak köszönhetjük, amelyeket az elmúlt két szemeszterben végeztünk. A filozófia megfogalmazása, a dialektika törvénye szerint a múlt megszüntetve, megőrizve tovább él bennünk. A szeminárium évek, a 6 év, ez a hosszú idő segített bennünket abban, hogy alkalmassá váljunk a papi szolgálatra, mondom a 6 éves testvéreknek, hogy ebben a mai zűrzavaros világban is hatékonyan tudjuk hirdetni Isten igéjét, és alkalmasak legyünk egy egyház községnek a vezetésére. Szent Pál apostol megtérésének a története is erre emlékeztet bennünket. Saul megtérése után nem kezdi el rögtön hirdetni az evangéliumot, hanem először elment Ananiáshoz imádkozni és tanulni. Majd pedig visszavonult Arábiába, ahol hosszabb ideig maradt, hogy előkészüljön az apostoli munkára. A Galatákhoz írt levél szerint csak 3 év után ment föl Jeruzsálembe, hogy megismerkedjen Péter apostollal, és megkezdje az ő nagy missziós tevékenységét. Kedves kispapok, mindenkit szeretnék biztatni, hogy ne csak most az ünnepélyes Tedeumon, hanem egyéni imádságotokban is. Adjatok hálát a tanévért, annak minden napjáért, és mindazokért a kegyelmekért, amelyek segítettek benneteket abban, hogy előre jussatok a papság felé vezető úton. Mert nagyon igaza van Ferenc pápának, aki a május havi imaszándék magyarázatában azt mondta, idézem, papi hivatás olyan, mint egy csiszolatlan gyémánt, amelynek minden oldalát csiszolni, munkálni, formálni kell. Májusban azért imádkozott az egyház, a Krisztusban hívők közössége, hogy a papnövendékek emberi, lelkipásztori, spirituális és közösségi képzésük révén erősödjenek személyes hivatásukban, és ezáltal az evangélium hiteles tanúivá váljanak. Tantri évszázadokon át használt aszkétika misztikája szerint, amit annak idején mi még nagyon használtunk, a hálátlan embernek tulajdonképpen két bűne is van. Az egyik az, hogy nem látja be, hogy mennyi mindent köszönhet Istennek és az embereknek, a másik pedig az, hogy nincs benne elég alázat, hogy megköszönje a gondviselő Istennek és az embereknek mindazt, amit kapott. Mi, akik itt vagyunk, papok, teológiai tanárok és kispapok, nem szeretnénk a hálátlanság bűnébe esni. Tanév végén átgondoljuk, hogy mi minden történt velünk a tanévben. A hétköznapok során hogyan tapasztaltuk meg Isten létét, jelenlétét, segítő kegyelmeit, majd pedig átvonunk a kápolnába a Te Deum eléneklésére. Talán lehet, hogy nem minden úgy sikerült a tanévben, mint ahogy szerettük volna, de mégsem lehetünk teljesen elégedetlenek. Nekünk is valahogyan úgy kellene gondolkodnunk, mint Mécs Lászlónak, ennek a magyar nagy papköltőnek, aki az egyik versében imádságos lelkülettel így fogalmaz: Úristen, add, hogy ne hánytorgassam, amit adtam, hanem mint éj a napra szakadatlan, szüntelenül csak arra gondoljak, amit kaptam. Valóban az év vége összegzésre, értékelésre késztet bennünket. Annak nagyon örülünk, hogy 7 új papot adhatunk a helyi egyház szolgálatára, de mindnyáján tudjuk, hogy nem volt olyan egyszerű és problémátlan ez az év. Az biztos, hogy a főiskola és a szeminárium biztosította a komoly munka és lelki élet tárgyi és személyi feltételeit. A lehetősége mindenkinek megvolt arra, hogy tanuljon, imádkozzon, és egyre komolyabb, intenzívebb lelki életet éljen. A tanári konferencia véleménye szerint az eredményeket az osztályzatok eléggé jól tükrözik. Remélhetőleg a tanév végén nem csak az indexbe írt jegyeket nézegetjük, hanem mindnyájan értékeljük saját teljesítményünket. Mert minden tanév végén megkérdezhetjük magunktól, hogy mit fejlődtünk az elmúlt év során. Gyarapodtunk-e azokban az ismeretekben, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a mai világban hatékonyan tudjuk hirdetni az evangéliumot. Tökéletesedette az Istennel való kapcsolatunk. Egy régi szép kifejezéssel élve, valóban közelebb jutottunk-e a szentelési oltárhoz. Mert nem elég az, hogy megtanuljuk a filozófia órákon az arisztotelészi és kolasztikus filozófia klasszikus fogalompárját, az aktus potencia elvet, amely minden szerint minden létezőre jellemző, hogy megvan benne a megvalósultság, és van benne még lehetőség is. Legalább ilyenkor reflektáljunk arra, hogy a bennünk lévő képességek vajon mennyire aktualizálódtak. Többek, jobbak lettünk-e teológiai tanulmányainknak köszönhetően. Summa summarum, van tehát miért hálát adnunk. Egyénileg is, és mint intézmény is hálásak vagyunk a gondviselő Istennek, és köszönetet mondunk mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy gondtalanul tanulhattunk, imádkozhattunk, és készülhettünk Istentől kapott hivatásunkra.
A rektori köszöntő után a végzősök megkapták diplomájukat, majd a szeminárium kápolnájában adtak hálát az elmúlt tanévért, ahol dr. Ternyák Csaba érsek is köszöntötte a papnövendékeket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a szemináriumot elődeink jól megtervezték és jól felépítették. Minden a helyén van benne. Vannak itt tantermek, ahol a különböző tantárgyakat jeles oktatók, akik éveken keresztül készültek azoknak a tudományoknak a művelésére, ők tanítják a különböző tárgyakat. A tantermeken kívül találhatók itt az elöljáróknak a lakásai. Itt vannak a papságra készülő kispapoknak a cellái, a szobái, az idősebbek azok külön szobában lehetnek, a fiatalabbak általában közösen együtt laknak, és ebben a házban található konyha, étterem, egy teljes, komplett valóság, amelyik alkalmas arra, hogy itt teljes életet élhessünk egy hortus conclususban, egy zárt kertben. Ez volt a tridenti zsinatnak az elképzelése, és bizonyos értelemben mind a mai napig ez a szemináriumi lét az, amelyik meghatározza a jövendő papoknak a képzését. Ezek a keretek azok, amelyeket élettel kell kitölteni, és látszólag, hogyha itt minden rendben van, akkor a jó papok képzése is megvalósult. Egy valamit azonban szándékosan kifelejtettem ebből a felsorolásból, ez pedig az a hely, ahol most vagyunk. A kápolna az a hely, ahol a formálódásnak, a lelki formálódásnak az igazi helyszíne van, ahol az Istennel való mély kapcsolat kialakul, ahol szerteszünk az imádságos gyakorlatok elsajátítására, és az Istennel való bensőséges kapcsolat kiépítésére. Ez nem jelenti kizárólagosságot természetesen, hiszen az előbb felsorolt helyek, és mindazok, amiket még kifelejtettem, hiszen a szemináriumban sok egyéb tér is van, azok mind alkalmasak arra, hogy az Istennel való kapcsolatunk kialakítását segítsék. Tévedés lenne ugyanis arra gondolni, hogy ketté választható az életünkben a munka és az imádság, ketté választható a tanulás és az Istennel való kapcsolat. Valamiképpen az Istennel való kapcsolatunknak át kell hatnia az egész életünket. Akkor válunk igazán Krisztus papjává, ha mindaz a jó szándék, ami itt reggelenként megfogalmazódik bennünk a Szent Mise során, vagy az elmélkedések, a punkták alatt, ha mindezek a jó szándékok a gyakorlatban is megvalósulnak. Akkor lesz igazi papképzés, akkor válunk igazán jó papokká, hogyha előtte, meg persze párhuzamosan, jó emberek leszünk. Jó emberek és jó keresztények. Ennélkül elképzelhetetlen, hogy valaki jó pap legyen. Ez a formálódás az egész házban zajlik, az egész életünk során, a napjaink minden percében. Ezért olyan fontos az, hogy ezt a házat így tekintsük tehát, mint papi életünk formálódásának helyszínét. És amikor az idei tanév végén hálát adunk az elmúlt időszakért, akkor ide jövünk, mert mindenütt lehet hálát adni, hálát lehet adni a tanulmányi sikerekért, mindenféle előrehaladásért, de valójában Istennel a találkozásunknak a legjobb helye, az mégiscsak a kápolna. Az a hely, ahol ő az eukarisztia jelenlétében táplál bennünket, és akit imádni tudunk itt a kápolnában, a szentségimádás csendjében, egy rövid látogatásban, vagy a szentmisében. Ez az a tápláló forrás, ahol mi mindannyian ő benne megerősödhetünk, a hivatásunkban megerősödünk, és hálát adhatunk most az iskolai végén, a tanév végén, hogy megőrzött bennünket. Minden nehézség, minden kísértés ellenére. és mindegyikből volt bőven. De mégis itt vagyunk. Istennek hálát adunk, és azt kérjük tőle, hogy őrizzen meg bennünket az előttünk álló két hónapban is. Amikor ebből a zárt kertből kikerülünk, amikor más környezetbe kerülünk, ahol a terek másféle beosztásban vannak, mint itt, ahol van egy rendszere az életnek. És ki kell alakítanunk ezt a rendszert a hétköznapokban, akkor is, amikor nincs a közelben kápolna, nincs a közelben ebédlő, nincs a közelben elöljáró, rektor, prefektus, spirituális, amikor saját magunknak kell gondoskodni saját lelki életünkről. Ez az igazi próbatétel minden tanév után, minden szünetben, hogy hűségesen ki tudunk-e tartani. Hogyha a szünetekben hűségesen kitartunk, hát akkor jó remény van arra, hogy a következő évben is ki fogunk tartani. És ha a következő évben kitartunk, akkor jó remény van arra, hogy utána következő nyáron is kitartunk. Rózsa Huba professzor úr tartott egyszer egy néhány éve halt, meg talán két éve az Ószövetséget tanította nekünk Budapesten, és ő tartott egy lelki gyakorlatot a püspököknek, ami után én megkértem azt, hogy rövidítve tartson nekünk egy rekollekciót a papságnak, ahol arról beszélt, hogy az ószövetségi proféták, ebből indult ki, ugye ő az Ószövetséggel foglalkozott, azok egész életüket Istennek szentelték. Volt, aki két évtizedet, volt, aki három évtizedet, volt, aki négy évtizedet, legtöbben egész életüket az Istennek szentelték. Mi azzal a szándékkal vagyunk itt mindannyian, hogy egész életünket papként Istennek akarjuk szentelni. Nem visszatartva semmit, sem időt, sem fáradtságot. Életfogytiglan az Istené akarunk lenni. De ez a nagy elhatározás, hát ez túl hosszú. Hát az ember hogy tud egy egész életet belátni előre? Elég ez a perc. Elég ez az óra. Elég ez a nap. Elég ez a hét. Elég ez a hónap, ez az év. És az életünk így halad előre, lepereg. Fontos az, hogy minden percünket neki ajánljunk, hogy életünknek minden apró részletének ő legyen az ura. És hogyha erre törekszünk, és ezt egyre inkább sikerül megvalósítani, hát akkor eljuthatunk oda, ugye rektor atya, hogy 47, 48, nem is tudom, te hol tartasz a számolásban, 48 éve a papságban. Istennek legyen hála. Van itt közöttünk olyan, aki holnap mondja azt, hogy 45. Istennek legyen hála. És azért ez olyan jó, a paptestvérekkel, amikor találkozok, akkor örülnek annak, hogy Uram Istenem, megadtad a kegyelmet, hogy ennyi évig hűségesen szolgálhattalak téged, és én továbbra is ezt akarom tenni. Ma reggel kaptam egy levelet egy atyától, Egri Egyházmegyés atyától, aki misszióban szolgál nehéz területen, és azt írta, pont ma kaptam meg, hogy június 20-án fogja papságának 15. évfordulóját ünnepelni. Úgyhogy azonnal föl is hívtam telefonon, és gratuláltam neki, mert ez nagyon szép dolog, hogy megemlékezik a 15 éves jubileumáról. Én azt kívánom nektek, kedves testvérek, most, amikor hálát adunk ezért az évért, hogy mindannyian sok-sok évet megérhessetek Jézus Krisztus és az ő egyházának a szolgálatában. És ugye, ahogy rektor úr is mondta, boldog papok legyetek. Boldog papok, akik a boldogságukat mindig a hivatásukban, Jézus Krisztusban és az ő egyházának, meg az embereknek a szolgálatában találják meg. Ezekkel a gondolatokkal adjunk hálát az Úristennek az elmúlt tanévért, és kérjük tőle a mindhalálig való hűség kegyelmét. Amen.
Kedves hallgatóink, az Egri érseki papnevelő intézet tanévzáró ünnepségét idéztük fel. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Pap Ildikót hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa migránsokkal találkozott, számunkra olyan, mint egy apa. Geleger érsek a Fülöp-szigeteken, hogy elősegítse a békét. Parolin bíboros, válságban a demokrácia, a katolikusok feladata is, hogy értékekkel töltsék meg azt. Libanon a konfliktus kiújulásával néz szembe, a gázai háború közepette, a helyi egyház felhívása a békéért.
Ferenc pápa migránsokkal találkozott. Számunkra olyan, mint egy apa. Kedden délután a Szent Márta házban fogadta a pápa migránsok egy újabb csoportját, köztük egy szenegáli és egy gambiai férfit, akik könyvben mesélik el hányattatásaik történetét, hogy új hazára leljenek. A migránsokat Mattia Ferrari atya, a Mediterránea Saving Humans nem kormányzati szervezet lelkésze, és annak alapítója Luca Casarini kísérték el a pápához. Nem ez az első ilyen típusú találkozó, de valamennyit nagy kegyelmi pillanatként élték meg a résztvevők, számolt be Don Mattia Ferrari az élményről, aki már többször kísért migránsokat a pápához, mert szerették volna megismerni őt. Számukra olyan, mint egy apa, függetlenül attól, honnan származnak, katolikusok vagy muzulmánok, mindenki lelki pásztora, magyarázta Ferrari atya. Ezúttal két fiatalembert ért ez a szerencse, egyikük Ibrahim Lo, Szenegálból indult és Líbián keresztül érkezett Olaszországba. Ebrima Kiateh, gambiai származású, ő is ugyanezt a drámai útvonalat járta végig. Mindketten könyvet írtak viszontagságaikról, Ibrahim kettőt is. Kenyér és víz, Szenegálból Olaszországba Líbián keresztül, a másik, az Én hangom, Afrika partjaitól Európa útjaiig címmel. Ebrima története is hasonló, könyvének címe beszédes, Én, mezitláb. Az előszót többek között Errio Castellucci, Nonantola modenai érsek, Kárpi püspök írta hozzá, az utószót pedig Stefano Croci, a Migrantes alapítvány igazgatója. Mattia Ferrari atyával jelen volt a találkozón a pápánál Stefano Croci, a Migrantes alapítvány igazgatója, Giulia Bassoli, az alapítvány önkéntese, valamint Luca Casarini, a Mediterránea Saving Humans alapítója és misszióvezetője, akit a püspöki szinódusra is meghívtak. Velük együtt volt Adriana Dominici nővér, a római Spin Time Labs szerzetesnője. Ferenc pápa meg akarta hallgatni történetüket, és mindenkinek köszönetet mondott azért, amit tesznek, amit élnek, és arra bátorított, hogy folytassák. A szenegáli és gambiai fiatalemberek mellett Pátó is ott volt, aki már 2023. novemberében találkozott a pápával, akinek felesége és kislánya szomjan halt a sivatagban. Utolsó, szívbe markoló ölelésük képe bejárta a világot, megszólítva mindenki lelkiismeretét. pokoljárásról és reménységről mesélnek ezek a történetek, amelyeket Ferenc pápa kezébe akartak adni a migránsok. Dom Mattia elmondta, mindaz, amit átéltek ezek a fiatalok, beleértve a befogadást, megmutatja, mennyire igaz az a tengeren és földön megtapasztalt élmény, hogy amikor a szegények, a migránsok segítségére sietünk, befogadjuk őket, valójában ők mentenek meg minket. És hogy a szeretetben, a testvériségben, amit a szegényekkel, a migránsokkal élünk meg, valóban megtapasztaljuk az üdvösséget.
Geleger érsek a Fülöp-szigeteken, hogy elősegítse a békét. Fülöp-szigeteki látogatásának második napján a Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkára találkozott ifjabb Marcos elnökkel és a külügyminiszterrel. Ifjabb Ferdinand Marcos elnök köszöntötte Paul Richard Geleger érseket a manilai Malacañangi elnöki palotában. Nem csak katolikus ország vagyunk, hanem egy nagyon katolikus ország is. A vatikáni államtitkár július 1-je óta tartózkodik a Fülöp-szigeteken, és július 5-éig marad a dél-kelet-ázsiai országban. Már sok-sok éve folytatjuk a szoros együttműködést a Vatikánnal, tette hozzá az elnök. Mielőtt kedreggel találkozott volna Marcos elnökkel, Geleger érseket Enrique Manalo, a Fülöp-szigeteki köztársaság külügyminisztere fogadta. Megvitatták a Fülöp-szigeteket és a Szentszéket érintő közös kérdéseket, hangot adva a Fülöp-szigetek szilárd elkötelezettségének, a szabályokon alapuló nemzetközi rend fenntartása mellett a miniszter kijelentette. Elismerjük a Szentszék hozzájárulását a béke és az emberi jogok és a fejlesztési együttműködés világszerte történő előmozdításához. Geleger érsek megjegyezte, hogy a Szentszék kiemelten értékesnek tekinti a dél-kelet-ázsiai országgal fennálló kapcsolatát, mert a filippínok, mint katolikusok, világszerte jelentősen hozzájárulnak a katolikus egyház és sok közösségünk jólétéhez. Hozzátette, a filippínó katolikusok kiválóan részt vesznek az evangelizációban és az evangélium örömhírének megosztásában. Az érsek rámutatott, hogy jelenleg a Szentszék prioritásai a következők. Egyértelműen a sok, a túl sok konfliktus a mai világban, valamint az, hogy párbeszéden és tárgyalásokon keresztül elő kell mozdítani a békét. Úgy gondoljuk, hogy ezen a téren sok szempontból a Szentszék és a Fülöp-szigeteki köztársaság ugyanazokat az értékeket vallja, és azonos látásmódot képvisel, ezért valószínűleg a jövőben is együtt tudunk majd dolgozni, hangsúlyozta a vatikáni államtitkárság képviselője. Geleger érsek Fülöp-szigeteki látogatásának programja során július 3-án látogatást tett az Észak-Mindanao régióban található Malay-Balayban, hogy részt vegyen a Fülöp-szigeteki katolikus püspöki konferencia plenáris ülésén. Július 4-én a prelátus a püspökökkel együtt szentmisét mutat be a Malay-Balayi színeváltozás apátságban. Végül július 5-én pénteken a tervek szerint részt vesz a manilai külügyminisztériumhoz tartozó külügyi szolgálat intézetében tartott konferencián.
Parolin Bíboros. Válságban a demokrácia. A katolikusok feladata is, hogy értékekkel töltsék meg azt. A vatikáni államtitkár felszólalta a Szentszéki nagykövetek irodalmi díjátadóján, melyet idén Piero da Mosso újságírónak ítéltek oda, az egyház béketeremtő erejét vizsgáló írásáért, 60 évvel a Pacem in Terris megjelenése után. Parolin Bíboros szólt 23. János enciklikájának örökségéről, illetve jó kívánságait fejezte ki a Triesti Társadalmi Hétre. Az ukrajnai konfliktus, a hadifoglyok cseréje, majd a libanoni helyzet és a sürgős elnökválasztás témája is előkerült. Olykor úgy tűnik, hogy a diplomáciai munka apró eredményeket hoz csak, de nem szabad belefáradnunk vagy engedni a csüggedés kísértésének. A béke valamennyiünk feladata, a mindennapi élettől kezdve, városainkban, országainkban, a világon. Pietro Parolin Bíboros ezt hangsúlyozta kedden, a Szentszéki Olasz Nagykövetség római székhelyén, ahol most ötödször adták át a Szentszéki Nagykövetek irodalmi díját, mellyel olyan szerzőket jutalmaznak, akik olasz nyelvű könyveikben a keresztény kultúrát és értékeket elemzik, a keresztény egyházak történetét és az államokkal való kapcsolatát, valamint a vallásközi párbeszédet vizsgálják. Ezúttal a Rai olasz közmédia újságírója Piero Damosso volt a kitüntetett, könyvének címe Megállíthatja-e az egyház a háborút? Oknyomozás 60 évvel a Pacem in Terris után. Parolin bíboros felidézte azt a történelmi hátteret, amelyben megszületett 23. János enciklikája, majd leszögezte, az egyetemes béke olyan érték, ami mindenkit érint. Emlékeztetett arra a rádió üzenetre is, amelyet 1963. április 13-án Nagyszombaton mondott a pápa, aki a békét sürgette, Istennel, minden néppel, a családokban. Enciklikája olyan örökség, amit őriznünk és fejlesztenünk kell, felvállalva saját felelősségünket, mondta Parolin bíboros, aki a diplomácia szerepét hangsúlyozta a világban zajló konfliktusok megoldására. Meggyőződése, hogy a diplomáciai erőfeszítések gyümölcsöt hoznak. Legyünk a béke kézművesei, ahogy Ferenc pápa kéri. Törekedjünk az egyetértésre, az összefogásra. A vatikáni államtitkára díjazott könyvet méltatva elmondta, hogy az újra felvirágoztatta a békevágyat, egy érdekes módszert alkalmazva, különböző szereplőket és akadémikusokat szólaltatva meg. Az egész kötet a békét járja körül. A zsűri is értékelte a több mint 50 interjút tartalmazó kötet módszerét, értékelésében megállapította. Jól lehet, az egyháznak nincs valós hatalma arra, hogy megállítsa a konfliktusokat, képes megszólítani az egyetemes emberi lelkiismeretet, hogy ledöntse a gyűlölet és az ellenségeskedés falait, a testvériséget jelölve meg, mint az igazságosság, a szolidaritás, az inklúzió és a föld gondozásának biztos távlatát. Oknyomozó könyvén keresztül a szerző bemutatja az ima erejét, amellyel Isten népe bátor terveket hozhat létre a találkozásra és a tárgyalásokra. A diátadót megelőzően Parolin bíboros válaszolt a jelenlévő újságíró kérdéseire az ukrajnai és a közel-keleti konfliktusokkal kapcsolatban. Kijelentette, hogy a háború soha nem lehet igazságos. Utalt a Szentföldi Igazságosság és Békebizottság által közzétett dokumentumra, amely vitatja az igazságos háború kifejezés helytelen használatát a gázai erőszakkal kapcsolatban. Tudjuk, hogy az igazságos háború fogalma körül ma sok vita zajlik, és hogy az igazságos háború a védelmi háború. Ma azonban a rendelkezésre álló fegyverekkel igen nehézzé válik ez a fogalom. Azt hiszem, hogy nincs még végleges álláspont erről, a kifejezés újrafogalmazás alatt áll. Parolin bíboros nemrég tért vissza libanoni útjáról, ezzel kapcsolatban is kérdezték az újságírók. Milyen megoldást képzel el a cédrusok földjén, mely Izraellel határos? Az elsődleges megoldás a köztársasági elnök sürgős megválasztása, mivel az intézményes válság az egész országra rossz hatással van. Kívánatos, hogy a keresztények aktív szerepet vállaljanak a libanoni politikai vezetésben. Rai pátriárka is az összefogást szorgalmazza a keresztény pártok között. A sajtóképviselői Ukrajnáról is kérdezték a főpásztort, különös tekintettel arra, hogy az EU elnök Orbán Viktor a tűzszünet lehetőségének végiggondolását kérte az ukrán elnöktől Kijevben, azzal a céllal, hogy így megkezdhetné Ukrajna béketárgyalást Oroszországgal. Amennyire én tudom, eddig az ukránok ezt mindig visszautasították, mondta erről Parolin bíboros, hozzátéve, hogyha az ukrán kormány számára nincs garancia, akkor ez csak egy megtorpanás lehet, ami után még kegyetlenebbül, keményebben kezdődik újra a konfliktus. Mi tényleg reméljük, hogy tűzszünet lesz, és aztán tárgyalások. Ami a sikeres fogolycserét illeti, amelyben a Szentszék közvetítői szerepet vállalt, a főpásztor szerint lehet számítani további sikerekre, mert egy működő mechanizmusról van szó, ami nem olyan, mint a gyerekek esetében. A hadifoglyok ügyében a két fél listát cserél, úgyhogy várhatóan folytatódik ez a nagyon pozitív tevékenység, ami a vatikáni államtitkár reményei szerint megteremtheti a feltételeket a béke és a tárgyalások elősegítéséhez is. Szóba került végül az újságírókkal a Triesti Társadalmi Hét, amelyre Ferenc pápa július 7-én utazik. Az esemény témája a demokrácia, mely Parolin bíboros szerint a világ sok részén válságban van. A katolikusok feladata is, hogy rámutassanak a demokrácia fontosságára és szükségességére, valamint, hogy értékekkel töltsék meg azt. A demokrácia nem pusztán matematikai példa, kinek van több vagy kevesebb, hanem elsősorban értékek gyakorlása, melyek lehetővé teszik a társadalmi együttélést. Ezzel kapcsolatban a vatikáni államtitkár jelentősnek tartja a katolikusok szerepét, és reméli, hogy a Triesti Társadalmi Héten ez kiderül majd.
Libanon a konfliktus kiújulásával néz szembe a gázai háború közepette, a helyi egyház felhívása a békéért. Tírusz maronita érseke szerint Libanon kiújult fegyveres konfliktussal küszködik déli régióiban, a Gázában zajló háború miatt. Libanon déli térségében, különösen az izraeli határ közelében napi rakétatűz zajlik, ami tovább fokozza az ország 2019-ben kezdődött gazdasági válsága okozta nehézségeket, írja a Likas News hírügynökség. Sharbel Abdallah érsek, akinek az egyházmegyéje az egyik legrégebbi a világon, a szükséget szenvedő egyház katolikus segélyszervezet libanoni irodájának elmondta, milyen súlyos helyzettel kell szembenéznie nyájának. A legtöbb ember, aki Beirutba vagy északabbra menekült, most visszatért, mert pénzhiányban szenvedett, és rokonaik nem tudtak ennyi embert elhelyezni, számolt be az egyházi előjáró. Részletesen ismertette az egyes területeken történt pusztítást is, megjegyezve, hogy Alma al-Kaeb és Kuzah plébániái csak nem üresek, és jelentős károkat szenvedtek. Ezeken a területeken, amelyek közvetlenül a légicsapás zónáiban helyezkednek el, számos házat teljesen leromboltak. Mariel Butros, a szükséget szenvedő egyház libanoni projektkoordinátora, kiemelte, hogy a média aránytalanul nagy figyelmet szentel Gázának a dél-libanoni harcokhoz képest. Rámutatott, hogy a Gázára irányuló globális fókusz beárnyékolta azt a tényt, hogy Dél-Libanonban is fegyveres konfliktus van kibontakozóban. Elmondta, hogy a helyi lakosság nem tud többé megbirkózni a rakéták zajával, és traumatizálódott. Igazán szükségük van az imáinkra. Abdallah érsek kiemelte a mezőgazdaságra gyakorolt súlyos hatást, amely létfontosságú bevételi forrás a régió számára. Az ottani 10 plébánia lakói már nem tudják behozni a termést, mert a szántóföldjeik konfliktus övezetekké váltak, mutatott rá az érsek. Ezt követően panaszkodott a kormányzati támogatás hiánya miatt, mondván, e sok szükséglet láttán az állam egyáltalán nincs jelen. Az emberek egyre szegényebbé válnak, és már nem tudnak méltó életet élni. A folyamatos veszély ellenére a libanoni egyház továbbra is az érintett közösségek támogatásának szilárd pillére. Mariel Butros méltatta az egyházi emberek megingathatatlan elkötelezettségét. Egyikük sem, legyen az püspök, pap, szerzetes testvér vagy apásza hagyta el a régiót az állandó veszély láttán. Felelősséget éreznek azért, hogy azokkal az emberekkel maradjanak, akiknek szükségük van rájuk, és támogatást és vigaszt nyújtsanak nekik, állapította meg a szükséget szenvedő egyház libanoni projektkoordinátora. Abdallah érsek hangsúlyozta az egyház szerepét a lelki és közösségi élet fenntartásában, a válság közepette. A plébániák lelki életét úgy igyekszünk fenntartani, hogy minden szokásos ünnepet megtartunk. A liturgikus év ünnepeit, a védőszentek ünnepeit és az első áldozást, jegyezte meg. A helyi egyház nagy mértékben függ a nemzetközi segélyektől, hogy biztosítsa az alapvető szükségleteket. Az előjáró köszönetét fejezte ki az olyan katolikus szervezeteknek, mint a szükséget szenvedő egyház és más nem kormányzati szervezeteknek, amelyek jelen vannak kulcsfontosságú segítségükkel. Kérlek, imádkozzatok értünk. Imádkozzatok, hogy ez a közel-keleti háború a lehető leggyorsabban véget érjen, kérte a libanoni érsek. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Nagy jó Isten, ki vagy a kéklő mennyekben, bérten innen túl, igazak ajka hirdessen, testvérünk a nap, tükrözi fényed szárnyalva, nagy fennem, áldjon fenn a hold, halovány arcú hugocskánk, s mind a csillag fény, csupa hunyorgó mécses láng, derű és ború, amiket bölcsen szétosztva küldesz ránk. Áldjon len a víz, csupa szívnénénk hasznos szép, áldjon tűzöcsénk, ködöd és árnyad oszlat szép, áldjon föld anyán, elibénk, aki megegyen társának, s békén tűr, ha kell, s a beteg ágyon hálát ad, ékes koronát, jutalomképpen érette, méltán kap. Áldjon a halál, kapukat táró testvérünk, karja föl segít, amikor hozzád megtérünk, téged fennvaló, gyermeki szívvel ámulva dicsérünk. Téged fennvaló, gyermeki szívvel ámulva dicsérünk.
A nap verse.
A világ megteremtése. Igen, tudom, még nem volt a világ, csak az erők nyugalmas vize, folytott dühű nagy vize. Nem volt még hal se, de halat akart. Nem volt még dal se, de dalolni akart. Asszony se volt még, Isten se volt még, vagy Isten volt-e az egészen férfi, egészen gyermek? Nem tudom. Most munkás lehet, vagy talán költő, hiszen mindegy a munkás, a költő. Ő volt még egyedül, nagyon magába, mint én vagyok most, olyan magába. Tehetetlen volt, csak szeretet volt, társat akart, és csak szeretet volt. Nem tudottám már nagyon szeretni, frissen fürödve jobban szeretni. A te víg meleg szemedre gondolt, s a vízbe lépett. A víz fölbömbölt, ahogy belépett. Elnyelte, mint a villámot az éj, és ő lesüllyedt a fenekéig, feneketlen víz. Nincs fenekéig. A víz felhőkbe szállt a szíve fölött, jéghegyekké vált a háta mögött. Akkor születtek a hideg csillagok, akkor születtek a meleg napok. Ő volt még egyedül, mint én, magába. társat akart.